Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a mai vasárnapra előírt alapige az Márk evangéliumának 16. fejezetéből való, hivatalosan az első 8 vers, de én most majd néhány verset szeretnék menet közben hozzá olvasni. Volt, amikor már csak erről az első 8 versről prédikáltam, majd látjátok, hogy ez hogy fejeződik be, de most majd Isten szent lelkének a segítségével egy kicsit szeretnék szólni a folytatásról is. De most az előírt részt hallgassuk meg, majd a helyünkről felállva, tehát a Márk írása szerinti evangélium 16. fejezetéből az első 8 verset a következőképpen. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között, ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról. Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt nincsen itt. Íme ez az a hely, ahova őt temették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Amen. Így, hogy egy lelkész testvérem is van a padok között, kicsit óvatosabban fogalmazok, mint Vekerle telepen, de talán nem mondok nagy butaságot azzal, hogy mi lelkészek feltámadás ünnepén talán Márk evangéliumáról szeretünk a legkevésbé prédikálni. Márk evangéliumában nincsen fényárban úszó feltámadt Jézus, helyette egy mondat visszhangzik újra és újra, nem hittek neki, nem hittek nekik. Újra és újra ezzel a hitetlenséggel szembesülünk ebben a történetben. Márk evangéliumában Jézus, amikor végre megjelenik, akkor is dorgálóan lép fel a tanítványokkal szembe. És én mégis nagyon szeretem ezt az evangéliumot és ennek az evangéliumnak a feltámadásról szóló leírását, mert nagyon-nagyon emberi. Itt nem valami gagyi hitről van szó. Gondoljatok bele abba, kedves testvéreim, és ahogy körbenézek, többeket látok, akiknek a családjában már temettem édesapát, édesanyát, testvért. Itt nem valami egyszerű dologról van szó, hogy jaj, Jézus feltámadt, itt egy üres sír, jaj, már hiszünk is, és milyen egyszerű az élet. Ezek a nők itt elsősorban, de a tanítványok is hihetetlenül szenvedtek és gyászoltak. És a gyásznak a falát azt nem lehet olyan könnyen áttörni, hogy mutogatunk valami üres sírt, meg szépen összehajtott lepleket, és akkor majd mindenki hinni fog. Majd látjuk a mai igében, hogy hiába mondják ezt el asszonyok, hiába mondják el valóban feltüzelt szívű tanítványok. Valóban hiába mondja el 10 tanítvány majd később Tamásnak, hogy mi láttuk az Urat, nem történik szinte semmi. Mert valami nagyon komolynak kell történnie ahhoz, hogy a gyász falát valami átszakítsa. Valami nagyon komolynak kell történni a mi életünkben, és amiben talán benne vagyunk nehézségben, fájdalomba, hogy abból tényleg egy igazi, mély, élő hit fakadjon, és ne csak valami ilyen hurrá optimizmus, aminek pár óra múlva már semmi hatása nincsen. Igen, egy rettenetes dologról van szó, rettenetes gyásztról és rettenetes fájdalomról. És nem véletlen, hogy ezek az asszonyok ezzel a gyásztal a szívükbe mennek ki a sírhoz. Nem véletlen, hogy annyira össze vannak zavarodva, hogy bár viszik az anyagokat Jézus testének megkenéséhez, de csak útközben jut eszükbe, hogy hát ott van egy többmázsás kő. Hogyan fogjuk ezt elgörgetni onnan? Teljesen meg vannak zavarodva. És teljesen ott van ez a zavartság, ez a tanácstalanság, ahogy Lukács mondja itt ennél a résznél, hogy tanácstalanul álltak. Méghozzá azért, mert nagyon fájt nekik mindaz, ami történt. És így mennek ki a sírhoz, ott talán körbenéznek, és azt gondolják, hogy rossz helyre jöttünk, talán nem ez a sír volt az. Amikor megjelenik az angyol, akkor meg is erősíti nekik, hogy íme ez a hely, ahova őt tették. Ne gondoljátok azt, hogy rossz helyen jártuk. Igen, ide tették, de már nincsen itt. S jön az angyal, és egyből próbálja őket megvigasztalni, azt mondja, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akik megfeszítettek. Feltámadt, nincsen itt. És akkor ezek az asszonyok ugyanúgy a kétségek között maradnak. Ma reggel a feleségem mutatott egy nagyon érdekes videót. Képzeljétek el egy csodálatos görög katolikus vagy görög ortodox templomot, és ebben a templomban ott van a nagy tömeg, még itt oldalt is álltak az emberek, és egyszer a katolikus pap, ilyen nagy szakálú, ilyen 50-es férfi lehetett gyönyörű ruhába, itt állt, kezébe volt egy ilyen kosár, ennél jóval nagyobb tere virágszirmokkal, és ilyen hihetetlen tempóba elkezdett futni a padok között, és itt szórta szét a virágszirmot. Hajába, szakálába, mindenhol volt, jött visszafelé, és amikor körülbelül ideért, akkor még az egész kosarat is eldobta. És ez egy liturgikus szokás ott. Kérdezte a feleségem, hogy be akarjuk-e vezetni, hát itt jól néznék, hogy itt futkosnék egy ilyen kosárral, szólnám a rózsaszirmokat. De ami megdöbbentett, és igen, más evangéliumok alapján ez valóság lehet, de ez a nő asszonyoknak a sírtól való boldog elfutásáról szól. Hát ez az, amiről Márk nem írt. Mert Márk azt írja, hogy akkor eljöttek és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket. Senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Miért valóság mindez? Azt gondolom azért, mert az egész feltámadás történet, annak minden részlete arról szól, hogy hiába látunk üres sírt. Ugye nagyon szépen leírják, hogy még a másik evangélium, hogy a kendők össze voltak hajtva, tehát nem valami rablásról volt szó, hogy gyorsan elvitték a testet, hanem volt idő összehajtani, rendbe otthadni. Ez se okozott hitet emberek szívébe. Az asszonyok szava sem. Látjuk mindjárt, hogy Magdalai Máriának a szava sem. Látjuk azt, hogy a megérkező boldog emmausi tanítványoknak a szava sem. Látjuk azt, hogy amikor már a 10 tanítvány valami miatt végre hisz, akkor hiába mondja el Tamásnak, ő akkor se hisz. Mert egy dolog kell ahhoz, hogy igazán hit fakadjon az ember szívébe. Egy dolog kell, hogy valóban el tudja hinni a legnagyobb nehézségben is, hogy Jézus halált legyőző Úr, és ez nem más, mint a feltámadottal való személyes találkozás. Az összes többit semmit nem ér. És amióta én lelkészként szolgálok és szószékre állok, ezt nagyon pontosan tudom. Az a lelkész, aki ezt nem tudja, az egész életét egy rettegésbe és egy csalódásba fogja végigélni. Pontosan tudom, hogy az én szavam itt senkibe nem fog hitet ébreszteni. Lehetek, bocsánat, aranyszájú Szent László, vagy mondhatok bármit, azért tudok imádkozni, hogy ezt a szót használja fel a mellettetek ülő názáreti Jézus az ő szent lelke által, hogy te kezdj el gondolkodni, és a te életedre legyen hatással. Nem én, hanem Istennek ez a szava. És ha vele találkozol, akkor igazsággá válik mindez. Akkor már igazsággá válik, amit az asszony mondott, akkor már a hitnek a megerősítője lesz a nyitott sír, meg az összes többi dolog, de enélkül nem ér semmit. És ezt mondja Jézus éppen ezért, vagy az angyal ezt mondja, ezt üzeni a tanítványoknak, de menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, amit megmondta nektek. Vannak a Bibliában nagyon fontos földrajzi helyek. Nagyon szeretem azt a történetet, amikor arra készül Illés, hogy átadja a szolgálatot Elízeusnak, és elmennek sétálni. És elmennek három nagy történelmi helyre is, amelyik mindegyik valamit tanít Elízeus számára. Az elmúlt héten ilyen hosszú autóúton hallgattam egy igehirdetést, ahol arról szólt a lelkész szintén Illés történetén keresztül, hogy milyen fontos volt, hogy elvitte Illést az Úr oda Sareptába. Ugye szeretjük ezt a szót, de nem tudom, tudja valaki, hogy mit jelent maga a szó a Sarepta. Az olvasztó hutát jelent, a tisztításnak, a nemesítésnek a helye. És arról beszélt ez a lelkész, hogy Isten elviszi oda Illést, és ott van ez az asszony, és ott 3,5 év nehézség, küzdelem, majd a fiúgyermek halála és feltámasztásán keresztül tisztítja meg Isten mind a kettőjüknek az életét. És ott az asszony hiába látja azt, hogy van ennivaló, van innivaló, amikor a fia beteg lesz, akkor szemrehányóan fordul Illéshez, és azt, hogy azért jöttél, hogy emlékeztess a bűnömre, mert még mindig volt valami bűn az életébe. És ezt tisztította meg az Isten. És a tanítványok számára Galilea ilyen hely volt. Ugye jól tudjuk, hogy voltak nagy földrajzi egységek, már mennyire nagynak lehet nevezni Izraelben is. A tanítványok, Júdás kivételével, galileaiak voltak. Galilea volt az egyszerű embereknek a helye, a földműveseknek a helye, a halászoknak a helye, akik nem feltétlenül érezték magukat otthon Júdeában. Sokkal inkább a kereskedelemről, a politikai ármánykodásról szólt. Emlékezzünk arra, amikor a főpap udvarában Péter megtagadja a messiást, akkor az egyik asszony úgy megy oda hozzá, te is az ő tanítványa vagy, még a beszéded is elárul téged. Mert egyfajta tájszólással beszéltek, amiről megismerhetőek voltak, amiről lenézték őket. És azt mondja Jézus, hogy menjetek vissza Galileába, a biztonságos helyre, ahol otthon érzitek magatokat. És ott valami történni fog. És Jézus Krisztus ma azt szeretné, ha elmennénk Galileába, az életünknek a Galileájába, arra a helyre, ahol találkozhatunk vele. Készülés közben próbáltam felidézni ilyen helyeket, amik így bele égtek a szívembe, lelkembe, és az egyik az a Heinpál kórháznak a folyosója, körülbelül 10 évvel ezelőtt, bár a dátumokban nem vagyok jó, amikor a Laura lányunk nagyon, nagyon beteg lett, szinte élet és halál között volt, akkor én bevittem magammal a jubileumi kommentárt, ha valaki ismeri, ezt tudja, egy ilyen 1500 oldalas kommentár, és azt kezdtem el olvasni, és ma is előttem van, nem tudom, ott napról napra felváltva voltunk benne, nálatán a Királyok első könyvéig jutottam, végig magyarázva az egészet, és nagyon sokszor eszembe jut, hogy ott ülök, és ezt nézem. És valahogy ez volt nekem egy ilyen Galilea. Érdekes, amikor ezen gondolkoztam, nem feltétlenül a lelkészszentelésem jutott eszedbe, vagy más ilyen hely, hanem ez a kórház. De voltak jó helyek is. Hogy hol van az életedben? Van-e most akár olyan fizikai hely, ahol azt érzed, hogy itt jó lenni, ahol én itt találkozok az Istennel. De még inkább olyan lelki hely, ahol azt mondja, hogy gyere, itt akarok veled beszélgetni, most ebben a helyzetben. Tudom, hogy elkeseredett vagy, tudom, hogy nehezen hiszed el, ami történt, de én itt várlak. Én veled vagyok. És így hívja el Jézus erre a helyre őket, oda Galileába. Az asszonyok nem egy ilyen helyre mentek, hanem ők sokkal inkább a szomorúságnak a helyére elmentek, mert féltek. És tulajdonképpen ezzel van vége a mai alapigénknek, de hadd olvassam kicsit tovább a folytatást is. Van folytatása, mert folytatódnia kell, mert nem lehet ott vége, hogy az asszonyok bár látják a csodát, de nem szólnak róla senkinek. És Márk folytatja, és a folytatása sokkal szebb, és a folytatása sokkal jobb. Nem ragyog fel élő hit ezekben a versekben sem, de a végére azért a feltámadás csodája csak áttöri az emberek szívét. Megjelenik egy különös küldött, és ez a különös küldött, ez nem véletlenül jelenik meg, és nagyon fontos, hogy itt van. Ez a különös küldött, ez a Magdalai Mária. Így folytatódik a történet, miután Jézus a hét első napjának reggelén feltámadt, először a Magdalai Máriának jelent meg, akiből 7 ördögöt űzött ki. Ugye egy korábbi szakaszból tudjuk, hogy Jézus mellett ott volt a 12 és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és a betegségekből gyógyított meg Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből 7 ördög ment ki. Az asszonyok itt a sírnál nem látják Jézust, de Magdalai Mária igen. És mi ennek az üzenete? Miért fontos ez a mondat, hogy itt megjelenik? Látjuk, hogy nem azért, mert ő hitelesebb tanú lett volna, amikor elmegy és elmondja a tanítványoknak, neki se hisznek. Hanem pontosan azért, mert arra mutat rá ez az egyetlen mondat és Magdalai Máriának a szerepe, hogy akit Jézus megtisztított, annak már nem számít a múltja, csak a jelene. Jézus méltónak találta őt minden korábbi bűne ellenére arra, hogy találkozzon vele. És nagyon érdekes, hogy mind a 4 evangélium ezt megemlíti. És ebben ott van a biztatás, hogy a feltámadott Jézusnak nem számít, ami múltunk. Nem számít, hogy mi az, amit elkövettünk. Ő szeretne velünk találkozni. És szeretne minket még inkább az ő tanítványaivá tenni. És mi a folytatás? Magdalai Mária elment, és megvitte a hírt azoknak, akik ővele voltak, és gyászoltak, és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hittek neki. Azután más alakba jelent meg közülük 2-nek útközben, amikor vidékre mentek. Ők az Emmausi tanítványok, majd holnap róluk lesz szó az ige hirdetésbe. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Vagyis akivel Jézus találkozik, azok hisznek. Magdalai Mária, akkor a 2 Emmausi tanítvány, de akiknek ők el akarják mondani, azok nem. Akivel Jézus találkozik, az hisz, a többi meg egyszerűen nem. Nem hittek nekik. Pedig itt már nem arról van szó, hogy ilyen elbizonytalanodott, szomorú emberek mennek. Magdalai Mária örömmel ment. Az emmausi tanítványokról azt olvassuk, hogy nem hevült-e a szívünk, amikor szólt hozzá. És gyerünk, futás vissza. És tulajdonképpen a történetben kicsit ilyen sportolóknak szólott. Mindenki futkos, nem? Ilyen nagy lelkesen, jobbra-balra, mindenki megy, csak éppen a lényeget nem tudják elmondani. És miközben arra gondolnánk, hogy hát milyenek ezek a tanítványok, hadd meséljek nektek, bár nem szeretem ezt a szót, mert ez nem mese, hadd szóljak nektek egy olyan költőről, akit nagyon jól ismerünk, Reményik Sándornak hívnak. Reményik Sándort biztos sokan ismerik a verseit, nem tudom, hogy mennyien ismerik a valódi életét. Az elmúlt napokban igyekeztem minél több verset olvasni, nagyon szeretem ezt a könyvet, Isten kezébe, az a címe, Erdélyi Magyar Költők Istenes Versei, jó 25 éves vagy 30 éves könyv ez már, és ahogy olvasgattam, és egyre több Reményik vers elém került, elkezdtem megnézni az életét. Reményik Sándor, ugye 1800-as évek végén született Erdélyben, átélte a Trianon borzalmát, és jogásznak készült, jogászként is végzett, de annyira rosszul látott, talán színeket nem is látott, hogy ez megakadályozta őt ezen a pályán, és ő depresszióba esett. És annyira depressziós volt, hogy ő az élete nagy részét morfiummal élte. Tehát mai szóval kábítószeres volt. És ebben élte az életét. És élt úgy, mint Ady Endre, hogy írt csodálatos verseket, és írt nagyon-nagyon szomorú és fájdalmas verseket is. Abban az időben, 1940-es években, 41-ben halt meg, 51 esztendősen, a depressziót úgy próbálták kezelni, mint az elektrosokkal, csak ezt inzulinsoknak hívták, úgy megterhelték az embernek a szervezetét, hogy ez egy kómás állapotot okozott nála, és a kómás állapot annyira kiütötte a betegnek az agyát, hogy úgynevezett retrográd amnéziát kapott, vagyis egy ilyen után teljesen elment az emlékezete a páciensnek, és egy ilyen kezelést kapott ő is, csak nem tért magához, hanem 2-3 hét kóma után meghalt. Valószínű, hogy ebbe az is közrejátszott, hogy morfiummal is élt, erről az orvosok nem tudtak, és a kettő együtt aztán végképp megölte őt. 51 évesen. Tudtuk-e ezt róla? Mennyi csodálatos versét olvastuk. És hadd olvassam föl most az egyik versét. Egy pillanat, pedig betettem a könyvjelzőt, már is igen, itt van. Az a cím, hogy Igaz beszéd hitem dolgában. Ezt elkeseredésében írta. Most vallani kell, végsőt vallani. Volt-e hited egy szikra bárcsak? Bár porszeme reám tapadt, hívő lelkek virágporának. A virágporral mi lett? Mondd meg! Áldozatul esett esőnek. Sokszor éreztem idegennek, de néha áldott ismerősnek. Isten, mond, érezted-e, mint atyát? Soha. Ködös volt, ködös valami. Legtöbbször a szépségben láttam, nem tudok róla többé vallani. Jézusoddal hogy mint volt dolgod? Mutatott néha tiszta utat, de kinek ő itt csak reménye, minden embernél nyomorultabb. A bűnnel hogyan állasz? Bántam sokszor, most már nem bánom. Kényszerítőn szükségszerű, s magaménak azt sem találom. De te hirdetted a kegyelmet, most már azt mondanám szent véletlen. Akkor is megduzzadt bennem a szó, jaj, ha bárkit félrevezettem. Hiszel-e a feltámadásban? Hagyjátok ezt a bús édes mesét. Dante vándorolt 3 túlvilágban, nekem az ösvény síromig elég. Reményik Sándor bocsánatot kér. Bocsánatot kér azért, hogy hirdette a kegyelmet, és ezzel becsapott embereket. Bocsánatot kér azért, hogy hitt a feltámadásba, és már azt mondja, hogy ez egy édes búsmese. Kevés, ennél szebb istenes vers van, azt gondolom. Mert igen, az ember tud ilyen mélyre jutni. Tud akkor ilyen mélyre jutni, amikor elfordítja a tekintetét Istenről. De mennyire csodálatos, hogy ez az ember minden fájdalom és nyomorúság közepette tudott máshogyan is gondolkodni. És ez az egész mai igehirdetés arról szól, hogy az emberek hasonló módon gondolkodnak, akár a sírnál, akár bezárkózva egy szobába, mint a tanítványok. De amikor valami történik az életükbe, akkor minden megváltozik. És Márk evangéliumának a végén azt olvassuk, hogy végül pedig megjelent Jézus magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Többször említettem már, hogy a Biblia fordítók azok sokszor ilyen óvatosak, mint ahogy itt is ez a szemükre vetette egy egész kedves kifejezés. Az eredeti szó azért megszól, megszíd, ócsárol, tehát sokkal keményebb volt az Jézusnak ez a szava. De mégis nagyon fontos, mert Jézus végre megjelenik nekik. És azt mondja, hogy vegyétek már észre, amit nem tudtak nektek mások elmondani, hogy én tényleg élek. És nekünk is szükségünk van erre. Sokszor beborulhat, és nem a morfiumtól, meg a depressziótól, de sok mindenből a mi látásunk is. És akkor Jézus megjelenik, és azt mondja, ébredj már föl. Vedd észre, hogy én élek. Vedd észre, hogy én veled vagyok. Éppen abban a problémában, amiben most benne vagy. Vedd észre, hogy én valóban feltámadtam, és élő úrként ott vagyok te melletted. És mi történik ezután? Hogy ezeket az embereket Jézus mégis elküldi. Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Márk a evangélium a végén úgy összevonja az eseményeket, így egy mondatba leírja az 60-70 napnak a folyamatát. Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Ezek az emberekben valami elindult. Végre látták Jézust. Még nem lettek túl bátrak. Szükségük volt a Szentléleknek a munkájára. De utána elindultak. Érdekesen futnak össze a szálak. Írni valahova valamit, az abból a szempontból különleges, hogy hónapokkal korábban foglalkozol vele, és máskor kerül eléd. Mai napra kerül sokak elé az evangélikus életben egy írásom, ahol arról szóltam, és nem tudtam, hogy ez lesz az alapige akkor, hogy az asszonyok ott állnak a sírnál, és hogy lefelé tekintenek. És ha lefelé néznek, akkor csak a szomorúságot látják. És hogy milyen fontos felfele nézni. És az Úristen ma nem szeretne mást, mint az, amit ma az elején énekeltünk, az most tényleg valóság legyen. Miért félne szívem, él az én Uram? Ide jutottak el nagy nehezen ezek az emberek is, és lehet, hogy az Úristennek velünk is sok küzdelme van, de azt szeretné, hogy eljussunk ide. Ezt őszintén tudjuk énekelni. Miért félne szívem, él az én Uram? Ott, abban az élethelyzetben, amiben vagyok, ott van velem. Él az én Uram. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük mindazokat az áldott testvéreket, akik rólad tettek bizonságot. De köszönjük neked azt, hogy te azon kívül, hogy őket küldted, magad is eljöttél hozzánk. Odaléptél a mi életünkhöz, életünk Galileába, azon a helyen, amire talán pontosan visszatudunk emlékezni, talán abban az énekben, abban az imádságban, ige hirdetésben megjelentél, ott álltál, és azt mondtad, hogy már nem követeket küldök, hanem én magam itt vagyok. Én magad veled vagyok, fogom a kezed. Úrunk Istenünk, te látod a mi élethelyzetünket. És attól tényleg el tudjuk képzelni, hogy ott ülünk abban a helyzetben. Ott ülünk talán olyan helyzetben, amire emberileg tudjuk, hogy nem lesz megoldás. De te velünk leszel. Te erőt adsz, te elkísérsz minket. Mert a te feltámadásod az valóban egy egyszeri esemény és csoda, de ennek hatása van a mi életünkre is. Te feltámadott élő úrként ma is velünk vagy. Ma is fogod a kezünk. És ma is küldesz minket, hogy legyünk azok, akik úgy törik az utat te előtted, hogy bizonságot tesznek te rólad, és várják azt, hogy te is megérkezz mások szívébe és életébe is. Úrunk Istenünk, így kérünk téged, hogy most, amikor úrvacsorára készülünk, mindent le tudjunk tenni te előtted, és valóban el tudjuk majd mondani az oltártól visszatérve, miért félne szívem, él az én Uram. Amen.